Második fejezet. A bálnavadász csónakból az arangi alacsony oldalán, s 15 centis indiai tölgyfa korlátján állt a hajó indiai tölgy fedélzetére, csak egyet kellett lépni, s ezt Tom Huggin, még mindig hón alatt tartva jaromost, most könnyen megtette. A fedélzeten izgató tömeg szorongott, izgató lett volna ez a tömeg a civilizáció világot nem látott embereinek, s izgató volt jaromosnak. Tom Hugginnak és Van Horn kapitánynak azonban csupán a mindennapos élet egyik közhelyét jelentette. A fedélzet kicsi volt, mert az árangi is kicsi volt. Eredetileg indiai tölgyből sárga rézzel borított, vörös rézzel megerősített, vasalt, hadihajó rézlemezzel borított, bronztővel felszerelt, úriaknak készült, aztán eladták a Salamon-szigeteken munkás szerzés, vagyis néger fogdosás céljaira. A törvény ezt az üzleti ágat azzal tisztelte meg, hogy munkás toborzásnak nevezte. Az arangi munkás toborzó hajó volt, s távoli szigetekről hordozta a frissen fogott emberevőket dolgozni az új ültetvényekre, ahol fehér emberek nyírkos és pestises mocsarakból gazdag és pompás kókuszligeteket csináltak. Az arangi két árbóca oregoni cédrusból készült, és annyira legyalulták, forró parafinnal annyit kenegették őket, hogy napfényben sárgás-barna opálként ragyogtak. Rendkívüli vitorlázata boszorkányos gyorsasággal vitte, és néha annyi dolgot adott Van Horn kapitánynak, fehér kormányosának és 15 fekete matrózának, hogy alig győzték. A hajó 18 méter hosszú volt, s tető fedélzetének keresztgerendáit nem gyengítették fedélzeti kabinok. Csak a fő kabin tető ablaka is lejárata, a kicsi legénységi szállás fölötti nagy szellőző nyílás, s hátul a raktárba szolgáló kis szellőző nyílás szakította meg, és ezek miatt sem vágták át a gerendát. És ezen a kis fedélzeten, a néger legénységen fölül még három távol fekvő ültetvény visszatérő négerei is összezsúfolódtak. A visszatérő annyit jelentett, hogy 3 éves munkaszerződésük lejárt, és hogy a szerződésnek megfelelően visszavitték őket szülőfalujukba, a vad Malaita szigetre. Huszan, jaromos mind ismerte őket, Meringsből jöttek, 30-an a Russell szigeti 1000 hajó öbölből, és a maradék 12 Guadalcanal keleti partjáról, Pendafrimből. Mindnyájan a fedélzeten tartózkodtak, és furcsa, szinte manószerű fejhangon fecsegtek és sápogtak. Ott volt még két fehér ember, Van Horn kapitány és dán kormányosa, Borkman. Ők egészítették ki 79-re a teljes lélekszámot.
Ezt hittem, ellágyult a szíve az utolsó pillanatban,
köszöntötte Van Horn kapitány Huggint, és örvendő fény csillant fel a szemében, amikor meglátta jaromost.
Hát, nem sok kellett hozzá, felelte Tom Huggin. Csak magának csináltam meg. Jaromos a legjobb az alombul, kivéve persze Mihályt, aztán meg csak ez a kettő maradt, és nem jobbak azoknál, akik elvesztek. Katalin pedig igen kedves kutya volt. Kiköpött Briggi lett volna, ha megmarad. Na, tessék, itt van.
Görcsös mozdulattal hirtelen áttette jaromost Van Horn karjába, és elfordult a fedélzet felé.
És ha baj történik vele, sose bocsátom meg magának, kapitány,
vágta oda nyersen a válla fölött.
Hát előbb a fejemet kell levágniuk,
kuncogott a kapitány.
Megeshet, vitéz kapitány uram,
mordult föl Huggin.
Meringe 4 fejeladósa, Szomónak 3-at elvitt a vérhas, egyre rázuhant a fa utolsó hetiben. Hozzá még a főnök fia volt.
Igen, és az arangi még 2-vel tartozik Szomónak, bolintott Van Horn. Emlékszik rá múlt évben, arra, délnek. Egy Hawkins nevű fickó eltűnt az árdi szorosban a csónakjával.
Huggin visszafelé lépkedett a fedélzeten és bolintott.
A csónak legénységéből 2 somói fiú volt. Én toboroztam őket az ugi ültetvényre. A maga legényeivel együtt 6 fejjel tartozik az arangi. De mit számít ez? Van egy parti falu odaállt a szeles oldalon, ott 18-al tartozik az arangi. Áolóba toboroztam őket, parti négerek voltak, felrakták őket a homoki bolhára. Ez meg a Santa Cruz felé menet elsüllyedt. Gyűjtő fazekat állítottak föl oda át a szeles parton, szavamra, az a fiú, aki megszerzi a fejemet, második Carnegie lesz.
150 disznót és töménytelen kagylópénzt gyűjtött össze a falu annak a legénynek, aki elkap és szállítja a fejemet.
És nem kapták el eddig még, horkantott Hagin.
Sose féljen, hangzott a vidám válasz.
Úgy beszél, ahogy Arbuckle szokott, rotta meg Hagin.
Sokszor hallottam mókázni.
Szegény öreg Arbuckle.
Nála biztosabban és elővigyázatosabban emberfia nem bánt még a niggerekkel.
Sose feküdt le anélkül, hogy egy doboz rajszöget szét ne szórjon a padlón.
Ha nem rajszöget, akkor összegyűrt újságpapírt.
Jól emlékszem, akkoriban egy fedél alatt háltunk Floridán, és egyszer egy nagy kam macska bekergetett egy sváb bogarat az újságpapírok közé. Aztán bim-bam-bum, 6-szor és megint 6-szor a két nagy forgó pisztolyából, és a ház úgy kiukadt, mint a szita.
Na, és ott feküdt a döglött kam macska.
Célzás nélkül tudott lőni a sötétben, középső ujjával húzta a ravaszt, mutató ujját egyenesen kinyújtotta a cső mellett, az volt az irányzéka.
Ó, nem, vitézkapitány uram.
Felneveszett egy legény volt.
Nem született olyan néger, aki levette volna a fejét?
Mégis elkapták.
Elkapták.
14 évig húzta.
A szakácsa volt.
Baltával ölte meg reggeli előtt.
És jól emlékszem, második utunkra, amikor a bozótba mentünk a maradványai után.
Láttam a fejét, miután átadta az ügyvivőnek Tulagiban, egészítette ki Van Horn.
És az a békés, nyugodt, köznapi arca volt, és csak nem ugyanaz a régi mosoly, amit ezerszer láttam.
Úgy száradt rá a füstölő fölött.
De elkapták, ha 14 évbe került is.
Sok fej megy Malaitába, és sokszor nem veszik le.
De addig jár a korsó a kútra.
De nekem a markomban vannak, erősködött a kapitány.
Ha kitör a balhé, oda megyek hozzájuk, és ellátom a bajukat.
Nem tudnak eligazodni rajta.
Na, azt hiszik, valami hatalmas ördög varázsszerem van.
Tom Hagin hirtelen búcsúra nyújtotta a kezét, és álhatatosan óvakodott tőle, hogy tekintete a másik ember karjában fekvő járomosra essen.
Tartsa szemmel az én visszatérőimet, amíg egy szálig partra nem rakja őket,
intette a kapitányt, amikor lelépett a hajó oldalán.
Nincs okuk rá, hogy járomost meg a fajtáját szeressék, és borzasztóan nem szeretném, ha nigger kézben történne vele valami baj.
És a sötétben megy könnyen, elutaztathatják a tengerbe.
Le ne vegye róluk a szemét, amíg az utolsótól is meg nem szabadult.
Mikor Jeromos látta, hogy Hagin úr elhagyja, és eleveznek vele a bálna vadász csónakon, megvonaglott és halk panaszos nyűszítéssel adott hangot bánatának. Van Horn kapitány még szorosabban átfogta és megsimogatta a szabad kezével.
Ne felejts el a megegyezést!
Kiáltotta vissza Tom Hagin a szélesedő vízsávon át.
Ha bármi történne magával, Jeromos, visszajön hozzám. Írás csinálok róla, és berakom a hajó írásai mellé, felelte Van Horn.
A sok ismert szó mögött a maga nevét is értette, és a két ember beszélgetése során többször is érezte, s homályosan felfogta, hogy a beszélgetés összefügg a vele történő homályos és ismeretlen szörnyűséggel. Eltökéltebben fészkelődött, és Van Horn letette a fedélzetre. Jeromos a korláthoz ugrott, gyorsabban, mint sem, azt egy 6 hónapos ügyetlen kutyagölyöktől várni lehetett volna, Van Hornak nem sikerült volna gyors mozdulatával megállítania. De Jeromos visszahőkölt az arángi oldalát csapkodó nyílt víztől. Szembe került a tabuval. Megállította az agyában felvillanó kép, a bugdácsoló rönké, amely nem rönk, hanem élőlény. Nem az értelem tilalma, hanem a szokássá vált tilalom. Lecsapta kurta farkát, égre emelte aranyszínű orrát, és hosszú, kölyök kutya vonyításban kiáltotta ki rémületét és bánatát.
Semmi baj, Jeromos, szedd össze magad, és légy férfi, vigasztalta Van Horn.
De Jeromost nem lehetett megbékíteni. Ez itt ugyan kétségtelenül fehér isten, de nem az ő istene. Az ő istene Hagin úr, és pedig magasabb rendű isten. Még ő is felismerte ezt minden gondolkodás nélkül. Az ő, Hagin ura, nadrágot és cipőt viselt. Ez az isten itt mellette, a fedélzeten, inkább a feketékre hasonlított.
Nem csak nadrágot nem viselt, hanem lába és lábszára is mesztelen volt, akár csak a feketéké. Ragyogó színű ágyék kötőt hordott, amely, mint valami skót szoknya, csak nem leért napbarnitott térdéig. Van Horn kapitány jóképű és feltűnő ember volt, bár ezt Jara most nem tudta. Ha egy hollandus valaha is kilépett Rembrandt képeiről, hát Van Horn kapitány onnan lépett ki, annak ellenére, hogy New Yorkban született, akárcsak térnadrágos ősei. Attól az időtől fogva, amikor New York még nem volt New York, hanem New Amsterdam. Öltözetéhez hozzátartozott még a határozottan Rembrandti hatású, hanyagul a feje búbjára, s főként fél fülére csapott nemes kalap. Felső testét 6 pennis gyapjúing takarta, és a derekát szorító övön dohányos zacskó, hüvelybe tolt kés, tele töltény tárak és bőrtokban egy óriási önműködő pisztoly lógott. A parton Briggy, aki elhallgattatta bánatát, újra felvonyított, amikor meghallotta Jaromos sírását. S Jaromos egy pillanatig elcsendesedve figyelt, és meghallotta Mihályt is, aki anyja mellett kihívóan ugatott, és öntudatlanul maga előtt látta Mihály összezsugorodott, álhatatosan felfelé meredő fülét. Van Horn kapitány és Brockman, a kormányos parancsokat osztogatott. Az arangi fő vitorlája és farvitorlája elindult felfelé az árbocokon, és Jaromos olyan vonyításban öntötte ki szív fájdalmát, hogy Bob azt mondta Derbynek a parton, ilyen vokális teljesítményt még nem hallott kutyától, és eltekintve a hang vékonyságától, Caruso sem pipálhatja le Jaromost. De Hagin nem bírta elviselni a vonyítást, amint partra ért, magához füttyentette Briggyt, és gyorsan elballagott a partról. Mikor Jaromos látta, hogy Briggy eltűnik, még több Caruso-i teljesítményt produkált, és ez nagy örömére szolgált a mellette álló Pendurfini visszatérő fiúknak. Nevetett, csúfolta Jaromost, fejhangon kuncogott, és ez inkább fán lakó, félig ember, félig madár teremtmények dzsungelbéli hangja volt, mint egy ember, egészen ember, tehát Isten hangja. Ez nagyszerű ellen niggerként szolgált. Jaromos méltatlankodással fogta fel, hogy egy közönséges fekete kineveti, és következő pillanatban tűhegyes kölyökfoga hosszú párhuzamos vonalakat hasított a csodálkozó fekete csupasz lábikrájába, s a sebből tüstént kibudjant a vér. A fekete megrettenve hátraugrott, de Jaromosban Terence a nagyszerű vére folyt, és mint előtte apja, követte a feketét, és piros ábrát hasította másik lábikrájára is. Ebben a pillanatban felemelkedett a horgony, felfutott a csúcsvitorla, és Van Horn kapitány, akinek gyors pillantása az eset egyetlen részletét sem szalasztotta el, parancsot adott a kormányzó feketének, és odafordult, hogy megdicsérje Jaromost.
Csíp meg, Jaromos, bátorította, fogd meg, húzd le, gyötört, fogd meg, fogd meg!
A fekete védekezésképpen meg akarta rúgni Jaromost, az azonban ahelyett, hogy félreugrott volna, ezt is Terence-től örökölte, kikerült a csupasz lábfejet, és párhuzamos piros vonalak újabb sorozatát hagyta a fekete lábon. Ez már túl sok volt, és a fekete inkább Van Horntól, mint Jaromostól való félelmében megfordult, a hajó orrába menekült, ott biztonságos helyre a kabin tető ablakán fekvő, és az egyik matróz által őrzött 8 Lee Enfield puska mellé ugrott. Jaromos megostromolta a tető ablakot, felugrott, visszaesett, még Van Horn kapitány magához nem hívta.
Hát, ez aztán a niggerfogó, ez a kutya, ez aztán a niggerfogó,
mondta Van Horn bizalmasan Borkmannek, és lehajolt, hogy megsimogassa Jaromost, és dicséretével megadja neki a kellő jutalmat. És Jaromos egy percre elfeledte az Isten simogató keze alatt, hogy a végzet fenyegeti, bár ez az Isten nem viselt nadrágot.
Oroszlán kutya, inkább az erdélekre hasonlít, mint az ír terrierekre,
magyarázta tovább Van Horn a kormányosának, még mindig dédelgetve Jaromost.
Hát nézze meg! Már is milyen nagy! Nézze meg a csontját! Ez aztán a melkas. Megvan benne minden kitartás. És nem akármilyen kutya lesz, ha hozzá nő a lábaihoz.
Jaromosnak megint eszébe jutott a bánata, és átrohant a fedélzeten a korláthoz, hogy Merincset nézze, és ekkor a délkeleti passzát egyik rohama belekapott a vitorlákba, és lenyomta az arangit. És Jaromos csúszott, siklott a hirtelen 45 fokban megdőlő fedélzeten, és körme hiába keresett, kapaszkodott a sima felületen. Nekifutott a hátsó árboc tövének, Van Horn kapitány pedig
tengerész szemmel figyelve a hajó orra alatt fekvő korallsávot, kiadta a parancsot: erősen szél után! Borkman és a fekete kormányos megismételte a parancsát, a kerék megperdült, és az arangi boszorgányos gyorsasággal belefordult a szélbe, és egy pillanatra a hajó élen egyensúlyozott, miközben csapkodtak a vitorla kötelek, és átlendült a fővitorla. Járomos, nekit még mindig merincs foglalkoztatott, kihasználta a vízszintes helyzetet, összeszedte magát és a korlát felé botorkált. De eltérítette a csúszó gyűrű kötélcsigáinak csattanása, mert a fővitorla kikerült a szélből, és a másik oldalról belekapaszkodó szél eszeveszetten átfordította felette. Vadugrással kerülte ki a veszedelmes főkötelet, bár nem kevésbé vadulugrott Van Horn, hogy megmentse, és éppen a fő kereszt rúd alatt találta magát, az óriási vitorla fölötte magasodott, mintha rá akarna zuhanni és összezúzni. Most találkozott Jeromos először vitorlával. Nem ismerte ezeket a vadállatokat, még kevésbé szokásaikat, de élénken emlékezetében élt kölyök korából a héja képe, amely a majorság közepén csapott le rá az égből. A fenyegető óriási ütés elől a fedélzetre lapult. Felette, mint villám a kék égből, annál a régi héjánál elképzelhetetlenül nagyobb héja készült lecsapni rá. De a lapulásában nyoma sem volt a rettegésnek. A lapulás arra szolgált, hogy összeszedje magát, szellemének uralma alá vonja minden porcikáját, és felfelé ugorva, fél úton szembeszálljon ezzel a szörnyű fenyegető valamivel. De a következő röpke pillanatban másodszor is megrecsentek a csúszó gyűrű csigái. A fő vitorla átlendült a túloldalra, és az ugró jeromos még az árnyékát is elhibázta. Van Hornak ebből semmi sem kerülte ki a figyelmét. Annak idején, régebben látott fiatal kutyákat, amelyek valóságos rohamokat kaptak rémületükben, amikor először találkoztak az eget betöltő, mennyboltot elfedő, lezuhanással fenyegető vitorlákkal. Most látott először kutyát vicsorgó fogakkal, rémület nélkül ugrani, hogy birokra keljen az óriási ismeretlennel. Van Horn kitörő bámulattal kapta fel Jeromost a fedélzetről és karjába szorította.